23. fejezet. Egy hét se telt bele, hogy a líbiai sivatag remetéje eszébe jutott a császárnak. Az alexandriai kikötőkormányzóság jelentett, hogy a Szalónába küldött postahajó zátonyra futott, egész közel rendeltetési helyéhez. Onnan aztán hirtelen támadt vihar a tengerbe söpörte, jóformán szeme láttára az érte küldött mentőhajónak. Se egy hajóinast az emberekből, se egy zsineget a rakományból meg nem menthettek. A futár is leszállt Poseidonhoz a rábízott üzenetekkel és szöllőveszőkkel együtt. Nem fogsz enni annak a szöllőveszőnek a terméséből, amit most ültettél. Ha jövendölés volt, ha átok csak annyit hibázott, hogy a szöllőveszőkről úgy beszélt, mintha már elültette volna őket, de azt egészen jól eltalált, hogy a termésükből soha nem szakít. Pár órával később a szalonai építésvezetőség jelentését is az asztalára tették. A szokásos havi jelentés volt ez, számadások, munkakimutatások, tervek módosításai, személyi előterjesztések. Ezeket legsúlyosabb országos gondjai közt is mindig maga nézte át, mert nagyon a szívén feküdt Szalóna. Az elpusztítatott kis falu fölé, amelyben anyja csontjai porlattak, olyan palotát akart építetni, amilyen még nem volt császárnak. Mindig úgy érezte magában, hogy az a legszebb hely a világon, ott legszelídebb az égkéksége, leglágyabban tud ringatni a tenger, s legtisztább szívűek az emberek. Fia székhelyének és a maga temetőjének szánta a szülőföldjét. Már fiatal korában sokszor mondta a feleségének, hogy élni nem tudna a békés illírhalászok és fügekertészek közt, de öreg embernek visszamegy közéjük, és ott fogja letenni az élethivatalát, ahol hurcolását magára vette. A jelentésben mindjárt megakadt a szeme a kertész nevén. Pársoros megjegyzés volt mellé írva, Quintus kertész lezuhant egy körtefa tetejéről, és halálra zúzta magát. Felesége Szaprícia eltemette, és rokonságához költözött a szíriai Apatéba. A szolgálati nyilvántartásból és az élelmezési lajstromból mind a ketten töröltettek. A császár megkönnyebbülten sóhajtott. Az istenek megint a kezére jártak, sőt megelőzték a szándékait. Megbüntették Quintust, ha már bűnös volt, s ha még nem volt az, elejét vették annak, hogy az lehessen. Az asszony kevésbé nyugtalanította, s az egyébként is végzete elé ment, ha Apatéba telepedett át. Galerius azt jelentette, hogy aránylag kevés áldozattal teljesen lecsöndesítette a keletet. Mindössze Apatét kellett porrá égetni a beléje zárt istentelenekkel, és melitenében megtizedeltetni a katonaságot. Ellenállás alig volt. Az istentelenek fajzata csak addig szemtelen, míg urat nem érez maga fölött. A parancs előtt meghunyászkodik, mint a megostorozott ebb. Az antiohiai csőcselék is csak egy napig zavargott, aztán visszabújt a csatornákba. Itt Maxentius princeps nagyon hősiesen viselte magát, úgyhogy a császár jóváhagyásával engedélyt is adott neki az Alexandriába való visszatérésre. A császár beleegyezését akarja ott megnyerni, miután az övét már megkapta egy olyan tervhez, amelyet a családi tűzhely istenei sugaltak neki. Konstantinus princeps sebesülten fekszik Nikomédiában, hátába fúródott a nyíl, úgy látszik, menekülés közben. A Cézár jelentése annál inkább megnyugtatta a császárt, mert Alexandriában sem következtek be azok a kavarodások, amelyekkel számot vetett, mikor az utolsó ediktumot kiadta. A keresztények vagy elszélettek, vagy a félelem észre térítette őket. A hivatalos jelentésekben olvasott ugyan újabb letartóztatásokról, de egyetlen kivégzésnek se találta nyomát. Ezt csak azzal lehetett magyarázni, hogy a régi és az új befogadottak elméjét egyformán megvilágosították az istenek. Inkább választották az áldozatok megadásával az életet, mint a babonáikhoz való konokragaszkodással a kínos és rút halál céltalanságát. Éppen kapóra jött, hogy Tágész, a fő augur kihallgatásra jelentkezett. A császár arca derűs volt, a főpapé komor és gondterhelt. Nem színészkedett, se nem keneteskedett, viselkedésén őszinte megrendülés érzett. Azon kezdte, hogy nem szívesen vállalkozott erre a lépésre, amely tisztában van vele nem csak szent hivatalát, hanem életét is kockára teszi. De mivel a félelem mindenkit elnémított, neki kötelessége megszólalni. A keresztények ügyéről van szó, ami nem egyszerű közrendészeti ügy. Az istenek tekintélyével és a császár tekintélyével együtt a birodalom üdve is veszélyben van. Mit akartok még? Kérdezte ingerülten a császár. Olyan parancsot adtam ki, amely pallos gyanánt lóg minden keresztény feje felett. A főpap azt válaszolta, hogy nem ér semmit az olyan parancs, amit nem lehet végrehajtani, és nem volt értelme olyan pallost fölemelni, amellyel nem lehet lesújtani. A börtönök úgy tele vannak, hogy már néhány állami gyárat is ki kellett üríteni a foglyok számára. Ezren meg ezren vannak letartóztatva férfiak és nők, aggasztyánok és gyermekek, előkelő gazdagpolgárok és szemétről szedett rabszolgák. Egy se hajlandó babonáját megtagadni, valamennyi szidalmazza az isteneket és a császárt, s egynek se lehet a haja szálához se érni. Egyetlen keresztény miatt, aki oly magasan van a halandók feje felett, hogy lehetetlen elérni. Ki az? Kiáltott sápadtan a császár. Egyenrangú az istenekkel. Azt kérdeztem, ki az? Feleséged ő istensége. A főpap széles melle megkönnyebbedve vette a lélegzetet, hogy kimondta a két súlyos szót. A császár lehorgasztotta a fejét, és egymásra tapasztotta a két kezét. Tett vagy mondott valamit? A pap az igazságot felelte. A császárné nem tett és nem mondott semmit, és éppen ezzel akadályozta meg a törvény végrehajtását. Nem avatkozott semmibe, csak nem vett részt az udvar nyilvános áldozattételein. Kétségbeesés és fölháborodás viharzott végig az egész városon. Először csak azt zúgták, hol a császárné. Később már olyan kiáltások is hangzottak, kezdjétek a császárnén. És most az egész világ visszafojtott lélegzettel lesi, mit fog tenni a császár? Értsd meg, legszentebb úr, hogy nem az istentelenek azok, akik rávallanak a császárnéra. Ők nem helyezik maguk elé pajzsul a dominát, mert ők esztelenségükben csak a vértanúságot kívánják, és annak siettetését kérik istenüktől együgyű imádságaikkal és zavaros énekeikkel. Az istenhívők azok, akik azt kiabálják, hogy kezdjük a császárnén, és ezért nem nyúlhatunk a keresztényekhez addig, amíg... Beszélj bátran, mondta a császár nyugodtan. Tudom, hogy kötelességet teljesíted, és te is tudod, hogy én nem szoktam büntetni a kötelesség teljesítést. A főpap térdre esett, és megcsókolta a császár sarúját. Legszentebb úr, a forradalom palotát kapujában van. Vagy áldozni fog az Augusta, vagy te leszel az áldozat. A császár azzal bocsátott el a papot, hogy a császárné áldozni fog, bár beteges, és addig is csak betegeskedése tartotta vissza az istenek előtt való megjelenéstől. Sokáig járt Les fel dolgozó szobájában, s rájött, hogy az istenek közt való harc csak most kezdődött meg igazán. Belátta, hogy Tagesnak igaza van. Itt az istenek sorsával együtt dől el az övé és a birodalomé is, amely nem csak az ő birodalma, hanem a fiájé is. Épp a fia miatt vette biztosra a halhatatlan istenek győzelmét. Hogyan teljesedne a jóslat, ha nem ők diadalmaskodnának? És azt hitte, a feleséget is jól ismeri ahhoz, hogy mellé álljon a harcban, amelyben az istenek szeszélye döntő szerepet juttatott az asszonyi szeszélynek. Eddig nem sokat törődött vele, milyen istenhez imádkozik élettársa, mert mikor az erős istenek az ő szövetségesei, az erős férfié, nem jelenthet semmit, hogy az asszonyi nátszál merre hajlik. Tudta, hogy felesége húz az asszonyoknak való új istenhez, aki őt is majdnem félrevezette addig, míg ki nem ismerte. Babonáskodását elnézte neki akkor is, mikor ő már rájött arra, hogy az új isten, noha a varázslatban jártas, inkább alattomos, mint ügyes, s nem erővel, hanem ravassággal akarja megdönteni a régi isteneket. Talán elnézésével bűnt is követett el, de örült neki, hogy az asszony beteg lelke kínzó démonai elől el tudott menekülni a keresztény mágusok könyveibe. Most már azonban többről van szó, mint asszonyi idegekről és fejszaggatásokról. Most már életre halálra vetik a kockát. Nem volt benne kétség, hogy a felesége nem fog ellene játszani. Egyedül találta a császárnét, de sírástól kivörösödött szemmel. Mi történt megint, Priska? Ölelte magához gyöngéden. Megint gonosz álom kínzott. A császárné nem tudott szóval válaszolni, csak átnyújtotta a lánya levelét. Valéria halott gyermeket szült. A császár azt hitte, ez a legjobb alkalom arra, hogy arra az útra terelje feleségét, amelyen együtt kellett haladniuk. Ne sírj, anyácska, majd meglágyítjuk az istenek szívét. Engesztelő áldozatot mutatunk be Vesztának, Juno Lucinának és a Magna Maternak. Priska hevesen rázta a fejét az ura vállán. Vagy eljössz velem Memphisbe, Ízis szent kútjához, és leborulunk együtt a sugaras arcú istennő előtt, aki ölében ringatja Hóruszt, a keble után kacagva kapkodó kisdedet. Az asszony most már felemelte a fejét, és szívszaggató könyörgéssel nézett az urára. Dioklesz, ne bánts engem az isteneiddel, akik elvették a fiamat, és anyja méhében megölték az unokámat. A császár csak a feleség szívével vetett számot, az anyáéval nem. Most már tudta, hogy nehéz küzdelme lesz. Szelíden, de elszántan vette védelmébe az isteneket. Az ember soha se tudja, mivel bántotta meg őket. Szerencse, hogy buzgó áldozatokkal mindig megengesztelhetők. Soha, soha, kiáltotta az asszony, ők voltak a gonoszak, én soha nem vétettem nekik. Dioklecianus nagyon óvatos és halk célzást tett arra, hogy az istenek rossz néven veszik, ha elhanyagolják őket egy másik istenért. A császárné elértette, és nem titkolt sértődéssel válaszolt. Igazságtalan vagy, Dioklesz. Én még akkor semmit se tudtam arról az új istenről, akire célzasz, mikor a te isteneid már elrabolták tőlem a fiamat. Ha nem bántottál volna, hallgattam volna. Most már kimondom, hogy te miattad ver bennünket az Isten. Te vagy az oka, hogy a lányunk halott unokát szült. Én? Ütött a mellére a császár. Te, a hamis isteneiddel, a bálványaiddal, az egyigaz Isten gyűlöletével. Szót ért, míg a szavakból parazsas végű nyilak lettek, amelyek lángba borították a múlt mennyezetét, amely alatt a két ember megöregedett. Már nem a minden gyöngétségét egy sebb gyógyítására összetakarító férfi állt szemben a feleséggel, akinek minden örömről elszokott szívében csak az uráért való rajongás tartotta az életet. Két lángoló kard csapott össze, a halálos párbajra kiállt istenek kezében. Szelid rábeszélésre, okokkal való meggyőzésre itt már nem lehetett gondolni. Megmondta nekem Pantaleon már Nikomédiában, hogy te vagy az Antikrisztus, fortyogott fel az asszony dühének lávája. Pantaleont mered emlegetni? Kiáltotta a császár, hogy az erek kidagadtak beesett halántékán. Az árulót! Pantaleon Krisztus leghűségesebb harcosa. A te Pantaleonod orgyilkos volt. Volt? Tántorodott meg az asszony. Volt, igen, volt, kérdezd meg Galériuszt, ha ő nincs, ma se urad, nincs se fiad. A császár vörösre gyúlt arccal lihegett. Még nem eszmélt rá, mit szalajtott ki a száján. Az asszony alabástrom szoborrá merevedett, nem sikoltozott, amikor megelevenedett. Tapogatózva nyújtotta ki reszkető két kezét. Háromszor is fölnyitotta a száját, míg kibírt szabadulni, elszorult torkából a hang. Nem az emberi öröm hangja, az elveszett kölyke nyomára lelt állat vinnyogása. Dioklesz, mit mondtál? Dioklesz! Két keze haldokló galamként vergődött az ura mellén. Most már a császár rémült meg. Egy pillanat alatt talpra szökkent józanságával arra gondolt, hogy ha őrültséget tettet, az asszony azt el fogja neki hinni. De ahogy ránézett az elkínzott arcra, ahogy látta a hervadszáj vonaglását, ahogy az eszelős reményfénye rácsillant a reszkető szemhéjak alól, nem volt többé ura magának. Az apai szeretettől elgyöngített szív nem bírta tovább nézni az anya szenvedését. Ha az istenek így akarták, Priska, tudj meg mindent. Beletámogatta a császárnét a bíborvánkosokkal kibélelt nagy sellába, és elmondott neki mindent a Pessinuszi jóslattól a líbiai sivatag kőgörgető keresztényeig. Az asszony egy darabig moccanás nélkül hallgatta, aztán elkezdett hullani a könnye, a végén lecsúszott a székről, és odaborult az ura elé. Hagyj itt, édes uram! Olyan jó így, ölelt át a lábait, mikor föl akarta emelni. Hiszel-e már az istenekben, Priska? Érzed-e már, hogy egész életünkben fölöttünk tartották a kezüket? Van-e még kétséged abban, kiknek köszönheted ezt az órát? Tudod-e már, kiért kell az egész világ előtt bizonyságot tenned arról, hogy nem vagy ellensége az isteneknek? A császárné pergament tekercseket húzott elő egy ébenfából való kis szekrényből. Fejvánkosa alól kivette a keresztet, amelyet Pantaleon első látogatásakor hagyott nála. Vidd el őket tőlem, édes uram, és gondoskodj róla, hogy holnap nálam is fölállítsák a halhatatlan istenek oltárát. Minden reggel engesztelő és minden este hálaadó áldozatot fogok nekik bemutatni. Nem úgy lesz, Priskám, fogta a császár két keze közé felesége arcát. Te holnap reggel velem együtt fogsz áldozni Jupiter Olympikus szentélyében az udvar szeme láttára. Holnap délután pedig hajóra ülsz, és Bájéba utazol. Bájéba, dadogta a császárné, és ő? Ő itt marad velem. Téged Bion fog elkísérni, hogy legyen kivel beszélned róla. Elválasztasz tőle, mielőtt visszaadtad volna. Az öregember átkarolta az öregasszony derekát, akinek csak a szeme fény lett. Arcát, testét hirtelen bágyadság szállta meg. Jól figyelj, Priska, okosnak kell lennünk. Ő érte. Most már te is a kezedben tartod a sorsát, nem csak én. Lehet, hogy az az áldozat, ami most következik, nehezebb lesz, mint amit eddig szenvedtél. Én már tudom, mit tesz a boldogságot eltitkolni. Az asszony egyre fáradtabban bólogatott. Belátta, hogy el kell mennie, s találkoznia se szabad a fiával. A szíve nem jó, azt érezte ő maga is. Az előbb még majd kiugrott a helyéből, most elelállt a dobogása. Bájé gyógyító forrásai megerősítik, 6 hét alatt kipiheni magát, s hozzászokik a boldogság gondolatához. Akkor elküldi hozzá a császár a fiát. 7 hétig az övé lesz, s örülhet neki, ha el tudja titkolni az örömét. Amire az apa majd egy éve képes már, arra az anyaszívnek is lesz ereje 7 hétig. Akkor megkezdődik az utolsó esztendő, és Quintiport szabad szárnyra bocsátják. Nyögött fel az anya. Apollinaris, a mi fiunk. Azt a nevet el kell felejteni, parancsolta a császár. Most még csak Quintipor van, a magiszter. Quintipor valamint a 19. évét betölti lovag lesz, és palotát kap Rómában. Legyen a maga ura, szokja meg az előkelő életet, és nem mint rabszolga vegye fel a bíbort. Addig mi mindent előkészítünk, anyácska. Még asszonyt is keresünk neki. Jó lesz így, anyácska. A császárné egyre bágyadtabban bólintott helyeslést mindenre. Félig aludt már, s még akkor se ébredt fel egészen, mikor másnap délelőtt ráhintette a tömjént az istenek királyának oltárára. Délután hajóra szállt, másnap megnyíltak a börtönök ajtajai, a vérpad és a mágia rakások felé. Az első nap Alexandria püspöke nyerte el az örök élet koronáját, 29 paptársával együtt.